Üdvözlöm a kedves hallgatókat a gyűjtő mai adásában. Nem a stúdióban vagyunk, hanem egy galériából jelentkezünk, mégpedig az Enspach Fine Art and Photography elnevezésű galériából. Galériában, és nem más ül itt velem szemben, mint maga Enspach Gábor, aki a galéria alapítója, tulajdonosa, vezetője és mindenféle szellemi felügyelője, atya. És az apropó, aminek kapcsán most beszélgetünk, az Frey Krisztián kiállítása. A csodás képek vannak itt kint a galéria falán, és az imént itt el is kezdtünk beszélgetni arról, hogy kinek erről mi ugrik be. Mielőtt az én revelációimmal és felfedezéseimmel megterhelném a hallgatókat, inkább megkérdezem Gábort, hogy született ez a kiállítás.
Régóta foglalkozom Frey Krisztián életművével, aminek a legfontosabb állomása az tavaly évelején a Ludwig Múzeumban rendezett nagy életmű kiállítás, amihez hasonló nagyon régen volt Magyarországon. Azt Rieder Gábor barátommal közösen kuráltuk, és magángyűjteményekből és közgyűjteményekből a legkitűnőbb Frey műveket válogattuk össze, és ahhoz készült egy nagyívű monográfia is, amely tanulmányokkal, illetve számos reprodukcióval tulajdonképpen az egész életművet átöleli és új megvilágításba is helyezi. És azóta pedig kerültek elő újabb művek a piacon, és én meg fontosnak éreztem, hogy a saját galériámba is bemutassam ezt az anyagot egy olyan válogatásban, ami kicsit eltér egy múzeumi kiállítás lehetőségeitől.
Itt a rádióban mindig nagyon nehéz beszélni képekről, úgyhogy segítsünk egy kicsit a hallgatóknak, akik esetleg annyira mély ilyen nincsenek benne a magyar művészettörténetben vagy műtárgypiacban. Mit kell tudni Frey Krisztiánról, hova tudjuk őt betenni így művészettörténetileg?
Van egy nagyon jó meghatározás az ő művészetéről, ami persze nem minden korszakára igaz. Ő úgy hívta a saját művészetét, hogy változó tempójú gesztus festészet. Nem tudom, mennyivel sikerült közelebb hozni ezt a fajta vizualitást. Az írás volt az ő művészetének az egyik alapja, és a kaligráfia, de kísérletezett papírmunkákkal is, hajtogatott papírmunkákkal. Itt a kiállításon is vannak egészen korai képek. Az egyik az például műgyantával készült, és az 50-es években nem is volt hasonló próbálkozás sem Magyarországon. Nagyon jól passzol az olasz Arte Povera mozgalomhoz és az ott alkotó művészek műveihez, és a hagyományos olajfestészet köréből is egészen fantasztikus képek vannak itt kiállítva most, amik ugyan kint voltak a Ludwigban, de hosszú ideig ismeretlenek voltak a szakma számára. Egyébként tagja volt az iparterv generációnak, és Lakner László, aki ritkán dicsér, egyébként azt mondta róla, hogy ő volt a legtehetségesebb és a leginvenciózusabb valamennyiük közül. És hogyha valaki megnézi az életművet, akkor láthatja azt a szabadságot, amivel tényleg nagyon kevesen rendelkeztek a művészek közül is ebben az időszakban Magyarországon.
Igen, egyébként pont Lakner Lászlót említettem volna, én is így hirtelenjében, hogy ráemlékeztet, illetve akkor, ha már az elején beharangoztam, hogy micsoda felfedezéseim voltak most az imént, ahogy ránéztem ezekre a képekre, Országlírés eszembe jutott egy picikét róla, talán ez a máladozó, réteges, régi korokra utaló, de mégis mai vizualitás, ami ezekből a képekből árad, akár az írások, a feltűnő írás, de mégse igazán olvasható, vagy csak egy-egy szó olvasható az egészből, tehát úgy nem áll össze az értelme az írásnak, de mégis látszik, hogy minden egyes kép alapja, akár rétegek alatt, akár festékkel elfedve, az mindig a betűk szavak.
Ez így van, Országlília egy nagyon jó párhuzam, és jó, hogy Laknert említetted, mert Laknernek és Tóth Endrének a korai képein is nagyon jól látszik Frey Krisztiánnak a közvetlen hatása. Egyébként pont a címadó képnek is az lett a kiállításnak a címe, hogy rohadt meleg kezd lenni, mert egyrészt nagyon aktuális a dolog, másrészt pedig nagyon ritkán vannak felismerhető és értelmes, hosszabb mondatok, szó összefüggések a képeken, és pont ezen a képen Lachnert is említi, és azt mondja, hogy Lachnernál voltam Berlinben. Tehát egy kicsit napló is ez, a napi történésekre is utalnak ezek a képek, de hosszú szövegek és semmiképpen nem állnak össze, inkább csak szavak és dátumok utalnak az ő életének fontosabb állomásaira, vagy éppen a napi történésekre.
Egyébként korábban a műtárpiacon úgy elelvétve lehetett Frey képekkel találkozni, hogy ez itt most nagyon sok Frey Christian kép. Ezek most van valami változás a piacon ezzel kapcsolatban, talán jobban érthetővé vált ez a művészet, van egy elmozdulás mondjuk itt a klasszikus modern képek irányából, egy ilyen klasszikus kortársabb irányba, vagy minek köszönhető az, hogy mondjuk úgy érezted, hogy ideje van egy ilyen kiállításnak?
Hát egyrészt az kétségtelen, hogy az elmúlt időszakban, és akkor nyugodtan beszélhetünk 10 évről, vagy több mint 10 évről, az iparterv generáció az hihetetlen erős műtárgypiaci jelenlétet produkál, és hogy nem csak Magyarországon, hanem nemzetközileg is nagy érdeklődés van a képekre. A Ludwig Múzeumban tényleg nagyon sok kép volt kiállítva, soha nem volt még ilyen teljességben megmutatva az életmű. Itt sajnos nincsen most olyan sok kép, de így is több mint 20 kép van a falakon, egészen az 50-es évek végétől, 60-as évek, 70-es évek, 80-as évek, és még a 90-es évekből is egészen kitűnő művek vannak kiállítva. Egyrészt kutatom a Frey képeket, nem csak Magyarországon, hanem külföldön is, hiszen ő hosszabb időt töltött el Svájcban, ahol egyébként taxisofőrként dolgozott, és amellett tudott festeni, de nagyon aktív időszaka volt ez az életének, és Magyarországon is azért még sok gyűjteményben lappang Frey Christian kép, amiket persze szeretnénk megmutatni a közönségnek is.
Mondod, hogy kutatott Frey Christiant, és itt a dolgok közepébe vágtunk az interjú elején, és nem mutattalak be különösebben, leszámítva, hogy itt a galéria kapcsán mi dolgod van, de hogy Enspang Gáborról tudni kell, hogy 1000 éve itt a műtárgypiacon dolgozik, és az, hogy azt mondja, hogy kutatja a Frey Christiant, az mutatja azt, hogy egy galeristának ugye nem csak az a dolga, hogy kinyit egy galériát, szépen kifesti a falakat, és szép képeket rakosgat fel, hanem bizony ez egy ilyen eléggé hosszas munka, folyamatos munka ezeket a képeket, megfelelő minőségű képeket megtalálni, meggyőzni a tulajdonosokat, hogy adják el, másokat, hogy vegyék meg, hogy működik ez egész, mondjuk akár Frey Christian kapcsán, hogy van valaki, akit szeretsz, akinek a művészetét értékeled, és akkor ez hogy működik, hogy építed fel a piacot, vagy hogy készíted fel rá a piacot?
Én nagyon nagyra tartom ezt az életművet, és az elmúlt időszakban nagyon sok minden került hozzám a festő hagyatékából, és egy ilyen hagyatéknak a gondozása az nagy felelősséget ró a galeristára, amit igyekszem maximálisan komolyan venni. Frey Christian még most sincs abban a pozícióban a magyar művészettörténeti és műkereskedelmi kánonban, ezek nem feltétlenül teljes átfedésben vannak egymással, mint amit a tehetsége, vagy a jelentősége, vagy a kortársaira gyakorolt hatása indokolna. Nyilván, ha már építkezésről beszélünk, annak egy nagyon fontos állomása volt a Ludwig Múzeum beli kiállítás, és a monográfia, ráadásul kétnyelmű monográfia komoly tanulmányokkal, amik elengedhetetlenek ma már a kanonizációhoz. És nagyon fontos feladatunk azt is, hogy a hagyatékot, illetve a hozzád került képeket megfelelően restauráljuk, gondoskodjunk az állag megolvásról, megőrizzük azokat, és utána pedig megfelelően dokumentáljuk, majd prezentáljuk a közönség számára. Tehát ez egy nagyon szép, hosszú feladat. Nyilván ebben az életműben még nagyon sok kikutatatlan fejezet van, és nagyon sok kép kerülhet még elő, akár Magyarországról, akár külföldről. Nagyon sok olyan dolog történt az elmúlt időszakban. Én foglalkozom ezzel 7 éve, 8 éve, ami teljesen ismeretlen volt korábban, és új fejezeteket nyitott meg a Frey kutatásban. Azt gondolom, hogy ennek a generációnak az egyik legfontosabb tagja, és a háború utáni magyar művészetnek is az egyik legfontosabb szereplője, de nincs még abban a pozícióban, és akkor sikerült ezt sokszor elmondanom, azt hiszem, amit a tehetsége indokolna.
Egyébként nagyon sok mindenki mással is foglalkozol itt a galériában, és sokkal fiatalabb korosztállyal is foglalkozol, szóval mindenkivel, és fotóval, és nem csak festészettel, hogy az utóbbi időben kik tagjai ennek a csapatnak.
Több mindennel foglalkozunk. Egyrészt van néhány festői hagyaték és festői életmű, amit mi kezelünk, ilyen például Hetei Katalin hagyatéka, ahol nem csak festmények, hanem szobrok is maradtak, számtalan papírmunka és egészen kiváló alkotások. Ő Konok Tamás festőművésznek volt a felesége, de hasonlóan magas színvonalú, de a nagy közönség számára kevéssé ismert életművet hozott létre, amit bemutattunk már Magyarországon, bemutattunk már több nemzetközi vásáron is. Az elmúlt időszakban és a tavalyi évünk erről szólt Drozdi Korsinak az életműve volt fókuszban. Bemutattuk őt a Frizmestersen, bemutattuk a Parifoton, illetve közreműködtünk a mai Manóban rendezett nagy kiállításán, és ott is a monográfia elkészültében. Tehát van egy idősebb, már kanonizált, nem feltétlenül a megfelelő pozícióba kanonizált festő, vagy művész csapat, aki a galéria művészköréhez tartozik, de ide került a közelmúltban Koncz Csaba fotóművésznek a teljes hagyatéka is, amiből nagy kiállítást készítünk elő éppen, ott is az állag megóvás, a restaurálás az elsődleges feladat az első körben, és utána fogunk tudni kimenni a nagy közönség elé vele. De tárgyalunk fiatalokkal is, van egy laza művészkör, 5-6 fiatalból álló, nagyon tehetséges fiatalokból álló művészcsapat, akikkel folyamatosan beszélgetünk, és akik remélhetőleg előbb-utóbb szorosabban fognak a galériához tartozni, és szorosan együttműködni, és a középgenerációból is jó néhányan vannak körülöttünk. Régóta foglalkozunk a Neoavantgárd magyar fotóval, ott nem teljes életművekkel, hanem a 60-as, 70-es évek progresszív magyar fotográfiájával, Hajas Tibor életművével például, vagy a Vető Jánossal közösen készített művekkel, de Kerekes Gábor is a galéria művészei között van, jó néhány éve halt meg, egy kiváló fotós volt, és sorolhatnám a neveket, éppen egyébként profiltisztításban és egy kicsi átalakításban vagyunk, mert úgy szeretek művészekkel foglalkozni, hogy jól tudjak fókuszálni minden egyes részére a piacra lépésüknek, vagy a piaci jelenlétüknek, és nem korlátlanok az energiáink. Tehát, hogy...
Lehet, gondolom, könnyű így bele foly, tehát, hogy valahogy úgy elviszi az embert a sodrás, nem? Amikor így jobbnál jobb dolgok jönnek, lehetőségek, akkor nehéz nemet mondani, és a elképzelt irányra fókuszálni kizárólag.
Hát a sodrás is, az így van, meg a lendület is, meg a szenvedély is, meg hát tényleg fantasztikus dolgok születtek ebben az országban, és mivel van lehetőségünk és ambíciónk arra, hogy nemzetközi vásárokra menjünk, és a legjobb nemzetközi vásárokra is felveszik már a galériát, ezért különösen motiváltak vagyunk abban, hogy minél több mindent és minél nagyobb közönségnek tudjunk megmutatni.
Itt Budapesten is lesz nem sokára egy vásár, az Art & Antique Budapest, oda is mentek, oda milyen anyaggal készültök?
Háború utáni magyar művészettel nem fiatalokat fogunk kiállítani, hanem 50-es, 60-as, 70-es évek magyar művészetét, progresszívet is, és kevésbé progresszív, de nagyon magas színvonalú alkotásokat. Nem szeretném lelőni a poén, de lesznek ott olyan meglepetések, amiket nem látott még a magyar közönség, és olyan művészek, akikről nagyon keveset tudunk, nagyon keveset tudnak. Különleges standunk lesz, abban biztos vagyok.
Hát ez izgalmas, de még több, mint egy hónapot kell erre várnunk, mert március 2-án nyílik az Art & Antique Budapest a Bálnában, de hát akkor majd körömrágva várjuk ezt a lehetőséget, hogy ott is találkozzunk Gáborral, de hát addig is maradjunk itt a galériában, az Aulich utcában, az Ensbach Fine Art Photography galériában, ahol most itt Ensbach Gáborral beszélgetünk, és a Frey Christian kiállítás kapcsán kezdtük, de aztán rátértünk mindenféle egyéb témára, hogy hogyan működik egy galéria, hogyan gondolkodik egy galéria tulajdonos, hogyan építi egyrészt az általa képviselt művészek körét, és az egyes művészek karrierjét. Beszéltünk arról, hogy sok nemzetközi vására is jártok. Merre van? Mondtad, hogy ez legfontosabb nemzetközi vásárok közül is sok elfogadja a galériát. Ez egy furcsa dolog, de valóban ez nem úgy működik, hogy egy galéria jelentkezik, hanem ahhoz azért egy olyan reputációt kell felmutatni, ami alkalmassá teszi, hogy befogadják ebbe a meglehetősen szűk és kényes ízlésű körbe.
Hát nem csak a galériának kell jó reputációjával rendelkezni és megfelelő kapcsolatrendszerrel, hanem a művészeknek is, akit képvisel és ki akar állítani, érdekesnek kell lenni a nemzetközi közönség számára, illetve olyan programot kell tudni a galériának bemutatni, amiből azt látja ezeknek a vásároknak a zsűrie, hogy hosszú távon és magas színvonalon működik a galéria, és ennek a jövőbeni biztosítékait is látják. Egyébként nem csak vásárokra készülünk, és nem csak műkereskedelemmel foglalkozunk, hanem vannak egyéb tevékenységeink is. Két hét múlva rendezünk Moritz Sabján Simonnak egy emlékkiállítást, ahol a pályatársai, barátai fognak tisztelegni előtte, illetve tőlük válogatunk képeket ebbe az anyagba. Ez egy rövid kiállítás lesz, egy hétig lesz nyitva, de azt gondolom, hogy egy nagyon különleges és szívszorító alkalomból, de mindenképpen intellektuálisan is érdekes válogatás lesz a kortárs magyar fotográfiából. Utána egy egészen széles válogatás lesz a falakon látható, mert a galéria régóta támogatja a Lupaszigeti nyári művésztelepet és az ott rezidenci programon részvevő művészektől fogunk válogatni, ez is egy egyhetes anyag lesz, és utána pedig Szőnyei Györgynek lesz egy kiállítása, akinek az életműve kevéssé ismert a nagy közönség előtt szintén, de tagja volt annak a csapatnak, akiket Hegyi Lóránt a 80-as években végigvitt egész Európán, és a legnagyobb presztízsű kiállító helyeken mutatta be a művészetét, Bak Imre, Kelemen, Nádler, Fehér László, Mulasics, lehetne sorolni ezt a sort. Ennek a csapatnak volt egy nagyon fontos tagja Szőnyei, és ez lesz az első önálló kiállítása a galériában, szintén meglepetésekkel.
Meg van itt még egy izgalmas dolog az asztalon. Előttem Autumn Winter 2022, tehát ősz-tél 2022, ez egy ilyen jó másfél centi vaskos, nagyobb, mint A4-es kiadvány. Ebben mit gyűjtöttetek össze? Fotográfiákat látok, és mi ezzel a cél?
Nem csak fotók vannak benne, hanem festmények is. Mivel felvettek minket tavaly a Freeze Masters-re, ami egy nagyon nagy dolog, az mégiscsak a világ egyik legfontosabb műkereskedelmi vására. Drozdi Korsit állítottuk ki, és azt gondoltuk, hogy ha már van lehetőségünk Londonban egy ilyen presztízsű helyen megjelenni, akkor szeretnénk jól látszódni. És azért az is, hogy felvettek minket, ez egy másfél éves galéria volt akkor, és hogy legalább 5 éves működés az előírás egy ilyen felvételnél. Nyilván ebben benne volt az én múltbeli tevékenységem, az előző galéria felépített presztízse, meg az a kapcsolatrendszer, ami kialakult, illetve nyilván Drozdi Korsi művészete nagyon érdekes most a nemzetközi művészeti világnak és az akadémiai világnak is, múzeumi érdeklődés nagyon jelentős irányába. Minden esetre azt gondoltuk, hogy ha ott vagyunk, akkor jól látszódjunk. És ezért nagy standon építettünk fel egy szokatlanul nagy installációt, nem szokás vásárokon ilyenfajta anyaggal főleg bemutatkozni, és csináltunk a galéria eddigi működéséről, illetve azokról a művészekről, akik akikkel foglalkozunk, egy kiadványt, amiben egészen magas színvonalú írások vannak, akadémiai és művészet népszerűsítő írások is, alapkutatások is, és egy nagyon gazdag fotóanyag, aminek a nagy része természetesen a fókuszba került Drozdikról szól.
Hát a műsoridőnk sajnos lejárt, úgyhogy be kell, hogy rekesszem itt a beszélgetésünket Enspach Gáborral, akivel az Aulich utca beli galériájában, az Enspach Fine Art Photography nevű galériában beszélgettünk. Frey Krisztián kiállítása kapcsán és még sok egyéb témát érintettünk. Köszönöm szépen, Gábor, neked a beszélgetést.
Köszönöm szépen én is.
A hallgatóknak pedig köszönöm szépen a figyelmet, a műsort pedig vasárnap ugyanebben az időben 15 óra 30 perckor fogjuk ismételni. A mikrofon másik végén Gereben Kata volt.